Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Mai vendégem Tamás Sándor Kovászna megye tanácsának az elnöke, aki 5. mandátumát kezdi három szék élén. De nem csak a helyi fejlesztésekről beszélgetünk ma, hanem közösségépítésről, identitásunk erősítéséről, a fiatalok helyben maradásáról is. Miért tartja fontosnak a gondoskodó hozzáállást Kovászna megye tanácsa, és hogyan valósul meg mindez a gyakorlatban? Mi a szerepe a női képviseletnek az önkormányzati munkában? Kitérünk ezekre is, túllépve tehát a megye határain, Székelyföld jövőjéről beszélgetünk, arról, hogy miért fontos a székely identitás erősítése, a székelyföldi kulturális erőtér kialakítása. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, elnök úr! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Szeretettel, tisztelettel köszöntöm a Székelyföld hangja nevű rádió hallgatói.
Elnök úr 5. mandátumát kezdte a háromszéki önkormányzat élén. Az új összetételű megyei tanács alakuló ülésén mondott székfoglaló beszédében azt a célt fogalmazta meg, hogy nem csak a megye fejlesztését folytatják, hanem minőségibb munkát fognak végezni, és az emberek elvárásaira jobban figyelnek. Ez ön kritikája az előző mandátumoknak?
Nem, ez egy szintlépést jelent, hiszen azt gondolom, hogy a legvehemensebb kritikusok is elismerik, el kell ismerniük azt, hogy az elmúlt 10-12 évben rengeteget fejlődött háromszék települései. Rengeteg tennivalónk is van, hiszen az igényeink azok nyilván nagyobbak a lehetőségeinknél. Viszont az elkövetkező időszakban nem csak út, híd, kórház építéssel fogunk foglalkozni, hanem létrehozott, megépített intézményeket lélekkel, tartalommal szeretnénk, sőt minőségi tartalommal szeretnénk feltölteni. Ez azt jelenti, hogy például a megyei kórház esetében 10-12 éve a megyei kórház az a megye tulajdona, azelőtt az állam tulajdona volt, és az legelvakultabbak is látják, hogy jobban fejleszt, jobb gazdái vagyunk például a megyei kórháznak, mint ahogy korábban az állam volt. 10-12 éve folyamatosan dolgozunk, olyan, mint egy építőtelep. Újabb kórházakat hozunk létre a kórház udvarán belül, például most az idén be fogunk fejezni egy olyan tüdőkórházat, amilyen nem volt még Háromszéken, ahol járóbetegrendelő, kórházi rész, modern kórházi rész fog a fertőzőbetegekkel foglalkozni, remélhetőleg a gyógyulás nagyobb arányát segítve. Viszont nem csak építkezésből áll a kórház, nem csak felszerelésből áll egy kórház, hanem harmadik elemeként a minőségi szolgáltatásból áll egy kórház például. Most mondtam csak egy példát abból a gondolatkörből, amelynek egy rövid rezüméjét ön idézte.
Mit jelent az, hogy az állam rossz gazdája volt a kórháznak? Hogy kell ezt értenünk? Miért rossz gazdája az állam annak a kórháznak, amely az állampolgáraiért van?
Hát ezt millióképpen forgathatjuk ezt a kérdést, és az élet minden egyes oldalán, minden egyes nap megtapasztaljuk, hogy Bukarestből úgy szemlélnek minket, mintha mi kellene szolgáljuk az államot. Holott ez pont fordítva kell legyen. Tehát az állam van a polgárokért, és nem az emberek vannak az államért. Viszont Bukarestben van egy sok évszázados fanarióta uralmi rendszerből örökölt rossz beidegződés, ahol azt gondolják, hogy ők az urak. Őket kell idézőjelbe téve hízlalni. És ebből kifolyólag egyrészt az lett, hogy Bukarestnek van egy országa, és nem egy országnak van egy fővárosa. Másrészt meg az lett, hogy Bukarestből ilyen hübér úri rendszerben próbálták, vagy próbálják időnként most is igazgatni a különböző dolgokat. Na most, ha visszakerülünk a kórházhoz, akkor azt látjuk, hogy Bukarestből a vidéki kórházakat is megpróbálták igazgatni, de empátia nélkül, mert nem az övék volt. Tehát ez a hatalmas nagy különbség, hogyha valami bukaresti és ki van helyett valamelyik megyébe, akkor ők azt nem a magukénak érzik, hanem mint egy ilyen kizsákmányolandó egységnek vélik. Míg ezzel szemben, hogyha az a kórház a miénk, a megye tulajdona, én pedig a azt az intézményt vezetem, amelyik a megye tulajdonával gazdálkodik, ez Kovászna megye tanácsa. Akkor ezt közel érezzük, a miénk. Ezt ennek a kórháznak, a Kovászna megyei megyei kórháznak a régi épületét dr. Fogolyán Kristóf építette. Az a dr. Fogolyán Kristóf, aki egy örmény származású magyar értelmiségi, komoly magyar értelmiségie volt a megyének, tehát közel áll hozzá. És a benne lévő szolgáltatások minősége is akkor lesz jobb, hogyha ezt még közel érezzük hozzá magunkhoz. Bukarestiek ezt nem tudják közel érezni magukhoz.
Azt mondta ön egy alkalommal, hogy idézzem, a 2020-2024-es mandátumban megtanultunk kevesebből is többet kigazdálkodni. Eddig az idézet. Hogy kell érteni ezt a kijelentést? Mert hogy van ennek egy olyan üzenete is, hogy a kevesebbet jól beosztotta a háromszéki önkormányzat, tehát ami eddig jó, de hogyha ezt látja Bukarest, akkor ezután kevesebb pénz jön onnan, mert hogy a kevéssel is lám milyen jól tud gazdálkodni háromszék.
Köszönöm szépen a kérdést, tehát nyilván nem erre gondoltunk, hanem arra, hogy a Covid időszak és a Covid időszak után következő válságos időszak, amelyet egy újabb kihívás követett, ez pedig a háborús időszak, mert most tegyünk őszinték, ezt kell látni és tudni, hogy azért mégiscsak van egy konkrét háború a szomszédunkban. Igaz, hogy mi nem érezzük naponta a puskapor szagát a bőrünkön, de a háború okozta gazdasági válság következményeit érezzük. Tehát az, amit a háború előtt megterveztünk, ha az mondjuk egy egységnyi volt, akkor egy egységnyi, például egy egységnyi összeget kellett kifizetni egy építkezésre, akkor az a háború következtében 2-3, esetleg 4 egységnyire is ugrott, annélkül, hogy a pénzünk nőtt volna, csak a költségek nőttek. Konkrét példa, akár természetes személyként otthon, ha építkezünk, vagy építkeztünk az elmúlt 1-2 évben, 3-ban, akkor pontosan láttuk, hogy egy kiló szeg az 2-szer annyiba kerül, mint a háború előtt. Na most ez egy magánembernél, ha 2-szer annyiba kerül és van pénze, akkor benyúl a zsebébe és kivesz és kifizeti. Viszont egy közberuházásnál az nem így működik. Mert akkor, amikor mi elkészítettük a tervet, akkor, amikor Európai Uniós pályázatot megnyertünk és finanszírozást kaptunk mondjuk egy híd építésére egy egységnyi összeget, a háború következtében az egy egységnyi 2 egységnyi összeg lett. Csak azt nekünk senki nem teremtette meg a jogi lehetőséget egy pillanat alatt, senki nem pótolta ki duplájára a költségeinket jelentő összeget. Na most ebben az időszakban rengeteget, nagyon-nagyon sokat, sokszor megtérdeltünk. Hát miért ne vallanánk be, hogy sokszor megtérdeltünk, nem hátráltunk meg egyszerre, viszont lelassultak a beruházásaink, például az erdővidéki útépítés üteme lelassult, már 2 éve be kellett volna rég fejezzük, most vagyunk a végén. Tehát annak tulajdonítható, hogy a háború okozta gazdasági válság, éreztette a hatását, és nem tudtunk egyik napról a másikra egyrészt jogi megoldást találni, másrészt meg kikotorni a pénzt a falból. Mert azért mégsem úgy működik, hogy akkor előveszünk 10 és 10 millió lejeket, mert hogy azok valahol elfetőben vannak. Nincsen elfetőben nálunk sem pénz. Tehát nyilván egy ünnepi alkalommal tartott beszéd, mert ezt nem lehetett ilyen aprólékosan kibontani, de egészen pontosan erre gondoltam, erre a folyamatra, hogy nagyon sokszor az elmúlt 2-3 évben nagyon sokszor komoly nehézségek elé állított a sors minket, amelyeket rendre türelemmel le tudtunk győzni. Türelmet kértünk az emberektől is, az emberek nagyon sok esetben fel voltak háborodva, hogy miért nem halad úgy például egy útépítés, vagy egy kórházépítés, vagy egy hídépítés, mint ahogy azt kellene, vagy elvárnánk. Sokszor megmagyaráztuk, én úgy érzem, hogy a helyhatósági választások eredménye azt mutatja, hogy az emberek meg is értették, hiszen nagy arányba jöttek el támogatni az elképzeléseinket, és nagy arányba szavaztak ránk is.
Említettük itt már Bukarestet, a fővárosból érkezett válveregetés arra, hogy a kevesebből is többet kigazdálkodtak, mert hogy bárhogy nézzük ezt a történetet, Székelyföldet nem csak Székelyföldért fejlesztik, hanem abból a Székelyföldön átutazó romániai román állampolgárok is épp úgy profitálnak az erdővidéki út felújításából, mint ahogy profitálnak a barótiak?
Jó a kérdés, nézve, tehát az igaz, hogy például Kovászna megyében jövő turisták 90%-a romániai román turista. Tehát ez, amit itt ön felvázolt, ez pontosan igaz. Tehát ez nem csak a saját magunk jobb életkörülményei megteremtése érdekében tesszük, hanem azért, hogy hozzánk is jöjjenek olyan emberek, akik itt fogyasztanak, használják az erőforrásainkat, és jól érzik magukat, utána pedig fizetnek, és még vissza fognak jönni remélhetőleg másokkal is. Ilyen szempontból lett minden, ez nem egy öncélú munka, amelyet mi végzünk. Válveregetések nincsenek, tehát ez nem egy olyan műfaj, amit mi végzünk, hogy akkor itt nagy tapsviharral elismerik a munkánkat Bukarestől főleg. Viszont a kétségtelen, hogy rengeteg ösvényt vertünk Bukarestbe annak érdekében, hogy be tudjunk csatornázni kormányzati programokat. Különösen, amikor az RMDS kormányon volt. Látszott, és minden nap is érezzük, az emberek is látják, érzik, hogy akkor, amikor kormányzati tényező vagyunk, akkor kiegyensúlyozottabban jönnek a fejlesztésre használható források. Nem azt mondtam, hogy több jön, még csak azt sem mondtam, hogy az arányunknak megfelelően, én azt mondtam, hogy kiegyensúlyozottabban sikerül érveinkkel meggyőzni a bukaresti döntéshozókat. Ez nincsen mindig így. Például most elég nincséges időszakot élünk akkor, amikor éppen nem vagyunk kormányon. Igen, és éppen ezért az a célunk, hogy jó parlamenti választási szereplés következtében román kormány alkotó tényező legyen az erdélyi magyarság.
Ha már itt a kiegyensúlyozottságot említi, elnök úr, ez a kiegyensúlyozottság, ez hogyan valósul meg Kovászna megye fejlesztésében, az egyes régiók fejlesztésében hogyan lehet egyensúlyozni? Ki mondja meg, hogy akkor hová, milyen projektre, mennyi pénz menjen?
Nézze, a megyei önkormányzatnak az egyik szerepe sok mellett az is, hogy a megye különböző kis régióinak az egyensúlyozott fejlesztésért feleljen. Én 16 éve, hogy vezetem a megyei önkormányzatot, és bárkivel felmerek állni a színpadra, nyilvánosság elé bemutatni a munkánkat, akár vitatkozni a fejlesztések elosztásáról, vagy nyilván azokról a kérdésekről, amelyben döntés helyzetben van a megyei önkormányzat, vagy a megyei önkormányzat vezetése. Éppen azért, mert azt gondoljuk, itt, akik így dolgozunk, hogy csak úgy lehet társadalmi békét kialakítani, hogyha közben odafigyelünk minden kis régióra, beleértve a Budzavidéki román régiót is, beleértve a viszonylag hátrányból induló erdővidéki régiót is, beleértve a megyeszékhely érdekeit versus kisebb településekkel szemben, és így tovább. Viszont az elmúlt 16 évben ezt mindig úgy oldottuk meg, hogyha egyszerre mindenre nem is jutott pénz, de akkor szerre vettük a problémákat, a régiókat, a településeket, és gyakorlatilag tudtuk tartani a megye fejlesztését. Ez mind az infrastruktúrális beruházásokra, mind a különböző etnikai kérdésekre vonatkozó esetekre is értendő, és ugyanakkor pedig politikai színezettől függetlenül is értendő. Mert kétségtelen az, hogy választásról választásra megküzdünk egymással, ami a politikai ügyeket illeti. RMDS, másik két kisebb magyar szervezet, román pártokon belül is PSZD, PNLD, most újabban Auros tanácsosok is vannak. Tehát ezeket mind figyelembe véve, ez egy nagyon színes paletta, ugyanakkor nagyon szép művelet, én hogy mondjam, kifejezetten élveznek ebben evezni és egyensúlyozni, de mert ettől szép az élet. Viszont hosszú távon egy település és megyefejlesztés záloga az, hogyha társadalmi békét tudunk kialakítani a döntések mögött.
Tamás Sándor Kovászna-megye tanácsának az elnöke, a mai napra kész vendégelnök úr. Térjünk vissza az önkormányzatra. Gondoskodó lesz a háromszéki önkormányzat, olvasom egy nyilatkozatában, és el kell mondanunk azt is, hogy a háromszéki önkormányzat vezetőségének első alkalommal van női tagja. Üzenni akartak ezzel?
Igen, pontosan erről van szó. 1989 után Kondor Ágota az első nő, aki az önkormányzat vezetésében részt vesz. Kommunista időszakot azt nem ismerem, nem is érdekes, viszont az azelőtt levő időszakban sem volt nő a megyei önkormányzat vezetésében. Ilyen szempontból ez egy üzenet. Igen, akik ismernek, pontosan tudják, hogy nem csak szeretem, hanem tisztelem is a nőket, és ez egy üzenet a háromszéki székelyföldi nők irányát. Ugyanakkor pedig Kondor Ágota tanárnő, mentálhigiéniás szakember, szociológiai képzéssel is rendelkezik, és hatalmas empátiával, ami az emberekkel való foglalkozást illeti. Rengeteg olyan terület van, amely a megyei önkormányzatnál emberekkel foglalkozó és embereket érintő területét. És itt nem az úthíd kórház építésre gondolok, nem a vasra, a betonra, az aszfaltra gondolok, hanem a gyerekvédelmi és szociális rendszerünkre gondolok. A megyei kórház kérdésére gondolok. Ugyanakkor a speciális igényű oktatásban részesülő gyerekekre gondolok. Az árva elesettekre gondolok. Nagyon komoly együttműködésünk van a katolikus egyház mellett lévő Karitásszal, a református egyház égisze alatt működő diakóniával, Böjte atya gyerekotthon hálózatával és más civil szervezetekkel, például otthoni és idős beteggondozás kérdésében. Kevesen tudják, mint nálunk a megyében is, hogy ennek a rendszernek a finanszírozásában részt veszünk, és itt a munkatársak, az alapítványok, egyesületek munkatársai szinte napi rendszerességgel több mint 1600 háromszék idős és beteg ember otthon gondozását végzik el. Ez nem csak abból áll, hogy bemennek és kiszámolják a piros pirulából és a kék tablettából hányat kell bevenni, hanem gyakorlatilag egy szociomedikális tevékenységet végeznek el. Sok esetben elmosogatnak, tűzgyűjtőt hasogatnak, tüzet gyújtanak a rászoruló emberek számára. Tehát, hogy mondjam, megfeszített, emberséges munkát végeznek a háromszéki idősek és betegekkel kapcsolatosan. Na most ezt a rendszert mi néhányan látjuk, de ezt a rendszert erősíteni szeretnénk. A társadalmi, szociális védőhálót jobban szeretnénk megszűrni. Mert látjuk azt, hogy a gazdasági válságok következtében a legérzékenyebb réteg éppen az a réteg, akik a társadalom peremére sodródtak. És ezeknek a felkarolása nem csak törvény adta feladatunk, hanem becsületbeli emberi ügyünk is.
Előbb volt az önkormányzat vezetőségének a tagja Kondor Ágota, és utána jelentették ki azt, hogy gondoskodó lesz a háromszéki önkormányzat, vagy előbb megszületett ez az elképzelés, hogy gondoskodó legyen a háromszéki önkormányzat, és ezért választunk a vezetőség tagjai közé egy hölgyet is.
Hogyha visszalapozza a történelemben, akkor néhány évvel ezelőtt már ezt a fogalmat, hogy gondoskodó önkormányzat, a költségvetésünk elfogadásakor megfogalmaztam. Azért, mert úgy állítottuk össze a költségvetést, hogy annak jelentős része az imént említett szociális gyerekvédelmi ügyekre, beteg otthoni és idős beteg gondozásra, a kórházunk fejlesztésére vonatkozott. Tehát néhány évvel ezelőtt költségvetés kapcsán erről már beszéltünk. Tehát ilyen szempontból a kérdésére a válaszom az, hogy ez érlelődött, ez a gondolatkör, a gondoskodó önkormányzat és annak a működtetése érlelődött néhány éven keresztül, amint megtaláltuk azt a személyt, akit meggyőződésünk szerint jó időben, jó helyre sikerült megválasztani.
Ennek ura, már itt a hölgyekről beszélünk, az ön beszédeiben többször is említi Kézdi Kővári Erzsikét, és hát itt a kollégákkal már többször beszélgettünk arról, hogy egyáltalán létezik-e Kézdi Kővári Erzsike?
Nézd, nagyon jó a kérdés, köszönöm szépen, Erzsike néniről van szó. Erzsike néni Kézdikőváról időnként mondtam, hogy alszegből vagy felszegből. Nyilván ez egy kifejezés. Ha úgy tetszik, és nagyon szépen akarok fogalmazni, akkor ez egy mágikus realizmus. Tehát tulajdonképpen egy olyan gondolatkör, amely valósághű képet fest a világról, de ugyanakkor gyakran elmossa a határvonalat a fantázia és a valóság között. Mert Erzsike néni minden egyes faluban található. Minden egyes faluban van egy alszeg, egy felszeg, egy porond, tehát minden falu lehet akár Kézdikővár is. Csak én nyilván nevet adtam ennek. Nevet adtam a vidéknek. Most ebben az esetben Kézdikővár. Nevet adtam azoknak az embereknek, akiknek időnként az eszük több, mint a bukarestieknek. Ez Erzsike néni. Erzsike nénire mindig úgy szoktam hivatkozni, mint akinek a józon paraszti esze, az pontosan lakmuszpapírszerűen érzékeli a világrezgése, a nagy világ, a nagy politika, a makropolitika mozgásait, és ő lefordítja ezt az emberek nyelvére. És ilyen Erzsike néni mindannyian ismerik. Igen, tessék elmenni. Sőt, javasolom több ilyen nagyvárosi légkondicionált irodában lévő politikusnak, hogy tessék elmenni időnként a tejcsarnokba egy faluba, vagy tessék elmenni, várja meg az iskola előtt a gyerekét, és közben beszélgessen el a többi szülővel, és akkor sokkal tisztább, pontosabb világképet rajzolnak fel ezek az emberek, mint egy nagyvárosi, ebben az esetben a bukaresti urak buborékába. Tehát igen, Erzsike néni létezik, Erzsike nénik léteznek faluhelyen, és a józan paraszti eszük, az többet mond. Példa, mondok egy konkrét példát. Erzsike néni ott várja az unokáját az iskola előtt. És amikor az a gyerek kijön 3 órakor, 8-tól 3-ig 7 órát iskolába ül, egy 10 kilós iskolatáskával, és odaadja a nagymamának, hogy ezt vigye haza, Erzsike néni rádöbben arra, hogy ez a szerencsétlen gyerek annyit van iskolába, mint a szülei a gyárba, 10 kilós iskolatáskát cipel, ami embertelen, mert el se bírja szerencsétlen gyerek, és utána otthon még rá kell lapátoljon legalább 4-5 órát tanuljon, ahhoz, hogy holnap megint cipeljen a 10 kilós iskolatáskát. És hát ilyenkor mondja Erzsike néni, Erzsike nénik, ilyenkor mondják azt, hogy legyen elég ennek a hülyeségnek. Nézzük meg, hogy hol lehetne optimalizálni. Ne tömjük ok nélkül fölöslegesen a gyerekek fejét és iskolatárs fejet olyan tantárgyakkal, aminek semmi értelme nincs. Jobb volna, hogyha valami praktikusra tanítanak meg. Érzi, szerkesztő úr, ennek a realitását?
Igen, azon gondolkodom egyébként, hogy akkor ez a Kézdikővári Erzsike néni, ezt valahogy úgy kell elképzelnünk, vagy úgy kell elképzelniük az értelmiségnek, mint Mikes Kelemen törökországi leveleiben édesnénémet, akivel idézőjelben Tamás Sándor Kovász megyei tanácselnök nem is levelezik, de úgy elgondolkodik azon, hogy mit szólhat hozzá.
Beszélgetek Erzsike néni, időnként elmegyek Kézdikővára, és találkozom Erzsike nénivel, és megkérdezem, hogy látja Erzsike néni a világ dolgait. És nekem azt mondtam most legutóbb, hogy fiam, én úgy látom, hogy a bukarestiek a szekeret fogták a lovak elé. És most ön, mint román állampolgár, úgy érzi-e, hogy olyan a politikai helyzet ebben az országban, hogy káosz van. Én megmondom, hogy úgy érzem. És nem azért, mert önkormányzati vezető vagyok, nem azért, mert politikus vagyok, azért, mert én is Romániában élő adófizető állampolgár vagyok. És azt érzem, hogy a bukaresti román politikusoknak nincsen rend a fejükben, hogy káosz van, nem tudják, hogy mit akarnak. Tehát, ahogy mondja a falun az ember, a szekeret befogták a lovak elé. Na, hát ilyeneket mondta Erzsike néni.
Azt mondta itt az imént elnök úr, hogy hát nem csak beton meg vas kell az építkezéssel, meg hogy nem csak ezzel lehet közösséget építeni. Ha jól emlékszem, volt még egy alkalom, amikor arról beszélt ön, hogy szükséges a kórházépítés, meg a kórháznak a felújítása, a csatornázás, az életminőségünkről, biztonságunkról van szó végeredményben, de hogy nagyon-nagyon fontos a közösség építése. és lehet, hogy nem pontosan idéztem, de hogy én emlékszem egy ilyen gondolat sorra Tamás Sándor Kovászom egyet tanácselnökétől. Hol tart ma a közösségépítés három széken? Vagy akár kérdezhetném azt is, hogy milyen három széken élni ma? Nyilván nem fogja ön azt mondani, hogy hát három széken élni rossz, tehát inkább másképp kérdezzem, van fordított migráció, költöznek haza akkora arányban fiatalok, hogy azt lehessen mondani, hogy igen, három széken élni jó?
Nézze, az az én tapasztalatom, hogy fellengzőség nélkül, hogy ma Európán belül, vagy az Európai Unión belül három széken az egyik legélhetőbb módja van az életnek. Máshol is van, kisebb régiókban, de most tessék összehasonlítani a franciaországi, a kölni, az ausztriai helyzeteket a székelyföldi helyzettel fizikailag is, és tartalmilag is. Az a tapasztalat, és van is egy ismerősen kézivásárhelyen, aki szállítmányozással foglalkozik, és azzal, hogy szinte hetente egy családot hazatelepít Nyugat-Európába. Ugyanis az történt, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt egy fiú, egy lány elmentek dolgozni Nyugat-Európába, kiköltöztek valamelyik olcsó külvárosi albérletbe, eltöltöttek órákat, amíg oda mentek vissza a munkahelyre, ők gyakorlatilag hálni jártak haza. Összekeltek, gyerekük született, ahogy ez természetes, és akkor, amikor a gyereket iskolába kellene adni, akkor rádöbbentek, hogy milyen az ottani külvárosi élet. És sokan nem merik otthagyni a gyereküket az ottani iskolába. Nem merik a 6-7 éves gyereket otthagyni egy olyan közösségbe, egy olyan társadalmi struktúrában, mint amilyen láttunk sokszor a televízióban is, akár Franciaországban, akár Németországban, akár Ausztriában. És ilyenkor elgondolkodnak, hogy odahaza van 4 nagyszülő, akikre rá lehet nyugodtan bízni a gyereket, időközben Székelyföldön, így nyilván három széken is, a közlekedési infrastruktúra teljesen átalakult, ma már Brassóba és Brassóból lehet repülővel közlekedni, Sefisztenyőtről 30 perc a brassói repülőtér, Kézdivásárhelyről 50 perc a brassói repülőtér, itthon van több családi ingatlan, család tulajdonában lévő ingatlan, az iskolák, oktatási intézmények minősége sokat fejlődött, és akkor sokkal könnyebb, sokkal jobb, hogyha a megsporolt pénzükből, a megszerzett tudásukból itthon indítanak vállalkozást, és biztonságban érzik a gyereküket és az egész családjukat. És itt a kulcs szó a biztonság. Tehát látjuk, érezzük a mindennapokból, hogy az elmúlt években hogy eltolódott az érdekeink, hogy eltolódtak a jólét versus biztonság kérdésében a biztonságra. Elsősorban biztonságban akarunk élni. És emellett viszonylag, én azt merem mondani, hogy ma viszonylag az egyik legjobb hely az Európai Unión belül az éppen Székelyföld, akár a megélhetés tekintetében is. Igaz, hogy nehezebb, nem mondja senki, hogy kolbászból van a kerítés, de itthon is, akinek van esze, és akinek van ereje a karjában, egészen biztos, hogy meg tud élni. És emellett a gyerekét, a családját biztonságban tudja. Ilyen szempontból igen, azt mondom, hogy jó hely háromszék, jobb hely, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt volt, és egészen biztos, hogy ez még alakítható, hiszen azon dolgozunk.
Ön többször is említette már a székelyföldi kulturális erőtérnek a bővítését, a székely identitás erősítését. Ez mennyivel járul hozzá a háromszékiek jólétéhez, jóllétéhez, mert nagyon-nagyon fontos az infrastruktúra, nagyon-nagyon fontos a biztonságérzet, nagyon-nagyon fontos az, hogy az oktatási intézményeink rendben legyenek. Hogyan látja a székely identitás, a székelyföldi kulturális erőtér, mennyire fontos a háromszékieknek?
Nagyon fontos az önbecsülés. Tehát mindig minden először bennünk történik meg. Tehát, hogyha láttunk olyan embereket, sőt volt olyan korszaka is az erdélyi magyarságnak, amikor meggörnyelt háttal, meghunyászkodott módon kellett élni. Ez az időszak véget ért. Véget ért egy 100 évet tartó erdélyi magyar magány. Ennek vége van. Több ok miatt van vége. Egyrészt azért, mert több levegő került a tüdőbe. egyenesebb lett a gerinc, magasabb lett a fejtartás. Másrészt pedig nyilván, hogy Budapesten is van egy olyan kormány, melyik nem csak odafigyel, hanem abban támogat minket, ami a mi elképzelésünk. Ez egy fontos tényező. Tehát mindig az első az önbecsülés kérdése. Éppen ezért fontosak azok az identitás képző rendezvények, amelyeket kitaláltunk, amelyek egyébként nem törvény adta kötelességünk nekünk. Tehát nem írja a törvény, hogy székely vágtát kell nekünk szervezni. Nem írja a törvény, hogy milyen minőségi háromszék táncegyüttest kell működtetni, finanszírozni. Nem írja a törvény, hogy nézzen ki a Székely Nemzeti Múzeum. Ezek az intézmények ma már nem csak egy kis közösséget szolgálnak, hanem kisugárzásukon. És ezért mondtam, hogy ezek az intézmények, és aztán lehetne ezeket még sorolni, a Sepsiszentgyörgyi Színház kérdése, vagy a sportegyesületek ügye, hoki, kosárlabda, foci, sok minden egyéb, ami háromszéken van. Ezért mondtam, hogy ezek egyfajta erőteret jelentenek. Kulturális erőteret jelentenek. Ez azt jelenti, hogy kisugárzása van. Ez nem egy Sepsiszentgyörgyi, a háromszék táncegyüttes, ez nem egy Sepsiszentgyörgyi, nem egy háromszéki táncegyüttes, hanem egy Kárpát-medencei szintű, ismertségű, színvonalas táncszínház ma már. És ez itthon is büszkeséget okoz, jó hírünket viszi a szerte a világba, és ha mások odafigyelnek és megbecsülik, akkor ez visszahat az itteni emberek önbecsülésére, hangulatára. Mert a legfontosabb a hangulat kérdése. Mert még egyszer mondom, nem lehet betonnal, vassal, üveggel közösséget építeni, közösséget emberekkel lehet, olyan emberekkel, akik jól érzik magukat, az nem csak a bőrükben, hanem a szülőföldjükön is.
Igen, csak hogy ebben a közösségépítésben nagyon fontos az, hogy partnerek legyenek a háromszéki emberek. Tehát ha van akinek megszervezni az identitás erősítő programokat. Tehát, hogy ezt is valahogy el kellett idáig is jutni. Hogyan? Ezt az igény szülte ezeket a programokat, vagy Tamás Sándor Kézdikővári Erzsike nénivel beszélgetve arra a következtetésre jutott, hogy ilyet kell szervezni, mert akkor jó lesz az embereknek.
Tehát ez nem egy egyszemélyes munka, ez egy csapatmunka, tehát ez nem az én érdemem, ez a mi érdemünk ezeknek a folyamatoknak az elindítása. A kérdését úgy is lássuk, ez olyan, mint hogyha egy adott területen, mondjuk egy parkban nincs egy szemétláda sem. Ha nincs szemétláda, akkor értelemszerűen az emberek, akik eldobják a szemetet, azok, vagy szemét kerül a kezükbe, akkor azt el fogják dobni. Ha van szemétláda, akkor meg lehet tanítani, rá lehet szoktatni az embereket, hogy ne a füvbe dobják el, hanem a szemétládát. Tehát valahol két irányú a dolog. Egyrészt biztos, hogy benne van az emberekben is az igény a minőségi kulturális életre, a közösségi életre. De hogyha ezt nem szervezi senki, nem alakítunk intézményeket, nem világítunk rá azokra az intézményekre, akkor ez elsorvad az emberekben az az igény. És egyfajta robotokká válnak. Hogyha létrehozunk igényeket kielégítő intézményeket, akkor ez megvalósul. Mondok egy konkrét példát. Ha egy kis faluban csak egy kocsma van, akkor a fiatalok az idejüket és a pénzüket a kocsmában fogják eltölteni. Ha egy kis faluban a kocsma mellett létrehozunk egy ifjúsági teret, kialakítunk egy kultúrotthon, kialakítunk egy sportbázist, akkor egészen biztos, hogy az ifjúság nagyobb részét nem a kocsmában fogjuk látni, hanem ezekben az intézményekben, a kulturális intézményekben, a sporttevékenységében. Nyilván nem csak ki kell alakítani, fel kell építeni fizikailag, hanem ezt működtetni kell. Programokat kell finanszírozni. Ki kell találni egy olyan támogatási rendszert, amelyik élővé teszi ezeket az intézményeket. De hogyha nem építjük meg, nem találjuk ki, akkor is el fogják a fiatalok tölteni az idejüket és a pénzüket is. Csak akkor jobb ilyen kocsmában.
Igényről beszéltünk itt, elnök úr, elégítsünk ki mi is minél több igényt, elégítsük ki azoknak az igényeit, akik azt mondják, hogy én tudni akarom azt, hogy mi lesz háromszéken az elkövetkezendő 4 évben. Mit kapnak a háromszékiek, vagy mi az, amit remélhetnek a háromszékiek? Mert elhangzott itt az, hogy ön az ötödik mandátumát kezdi, 16 évet vezeti már háromszéket. Nyilván nagyon sok beruházáson túl van olyan beruházás, ami kedves a szívének, vannak emlékezetes pillanatok, minden bizonnyal ebből a 16 évből. Mit sikerül, vagy mit kell elérni még? Mi az, amit az elmúlt 16 évből valahogy úgy kudarcként él meg, és azt mondja, hogy na most ebben a 4 évben ezt meg fogjuk tenni, ezt végrehajtjuk?
Nézze, én közel 30 év vagy a politika mesterségét tanulom, ebből 12-t bukaresti parlamentben is voltam, 16-t idehaza. És megtanultam már a jó elején, hogy jó, hogyha az ember kimegy az emberek közé, és kikéri a véleményüket. Ezért született meg ez a gondolatkör is a Kézdikővári Erzsike nénül, aki akár egy létező személy is lehet. És ha így irányítjuk a dolgokat, és azt nyilván megszűrjük, átgondoljuk, akkor eljutunk egy bizalmi felület, egy közös platform, egy közös bizalmi felülete. Ez nem azt jelenti, hogy minden reggel elolvassuk az éppen aktuális közvéleménykutatást, és amit jobban szeretnek, azt csináljuk, hanem van egy nagyon határozott elképzelés, és azon megyünk előfele. Viszont mindig odafigyeltünk, és odafigyelünk az emberek véleményére és igényére, különösen, hogy rohamosan változik a társadalom. Az elkövetkező időszakban nyilván a szokásos dolgokon túl, hogy úthíd, kórház, hulladék begyűjtés, szelektív hulladékbegyűjtés, stb. Gyerekvédelem, ezen túl a minőségi szolgáltatása. Illetve nyilván implikálódtunk, bár nem a mi feladatkörünk, implikálódtunk az oktatási intézmények, megyében lévő oktatási intézmények korszerűsítése, felszerelése kérdésében. Tehát most azon túl, hogy 36 iskolának vásárol, 36 közigazgatási egységben lévő iskolának vásároltunk elektromos iskolabuszt. Most azon túl, hogy 36 vidéki iskolát teljes egészében felszerelünk, tantermeket, laboratóriumokat, kiállító termeket, teljesen újat, egy fél éven belül egészen biztos. Már elkezdődött egyébként a leszállítása a felszereléseknek, ez egy fél éven belül azt mondhatjuk, hogy ez megtörtént. Ez mind gyakorlatilag a minőségi szolgáltatást jelenti és szolgálja tulajdonképpen. Tehát az elkövetkezőkben azokat az intézményeket, amelyeket létrehoztunk, vagy építettük, vagy felültöttük, azokon az intézményeken belül lelket, több odafigyelést, empátiát fordítunk, hogy minőségig legyen a szolgáltatás.
Hány évre tervez Tamás Sándor? Hány évre tervez Kovászna megye? Vagy melyik az időintervallum, amit így ön szerint így be lehet látni, vagy még be lehet látni?
Nézzetet, ez egy nagyon érdekes és hosszú választ igénylő kérdés. Egyrészt 4 évvel ezelőtt 2030-ig terveztünk. Tehát 4 évvel ezelőtt 2020-ban mi nem egy 5 éves tervet, mint ahogy például van egy megyefejlesztési 5 éves terv, hanem 10 éves megyefejlesztési tervet készítettünk. Ez 2030 lehet akár. Bár az is igaz, hogy a háború meg a Covid megevett az életünkből legalább 2 évet, tehát ezt nyugodtan lehetne akár hosszabbítani, de nem ez itt a kérdés. A kérdés az, hogy ha kollektivitásban gondolkodunk, ha közösségben gondolkodunk, akkor gyakorlatilag a gyerekeink és az unokáink, legalább a gyerekeink és legalább az unokáink életkorának hosszáig kell nekünk gondolkodni, ez pedig 70-80 éves táblatban. Nem azt jelenti, hogy 70-80 évet szeretném még itt ebben a tisztségben lenni, hanem azt jelenti, hogy most, amikor ebben a tisztségben vagyok, akkor olyan döntéseket hozzunk, hogy 70-80 éves táblatban megállják az időpróbáját, vagy kiállják az időpróbáját.
Legyen ez a zárszónk. Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának az elnöke. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm az érdeklődést, kellemes napot kívánok továbbra is.